A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A szociáldemokrata párt miniszterei tegnap benyújtották lemondásukat, ezzel hivatalosan is jelezték a párt kivonulását az Illié Bolozsán vezette kormányból. A szociáldemokraták szerint a kormányból való távozás hivatalossá teszi a jelenlegi miniszterelnök politikai támogatásának megvonását. Romániának tehát ismét kisebbségi kormánya van, az RMDSZ két kulcsfontosságú tárca vezetését látja el, Cseke Attila az egészségügyi, Táncos Barna pedig a mezőgazdasági minisztériumot is vezetik. Mai meghívottam Táncos Barna miniszterelnök helyettes ügyvívő mezőgazdasági miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. A szociáldemokrata párt közleménye szerint minisztereinek visszahívása nem a kormányzás elhagyását jelenti, hanem egy olyan lépés, amellyel megkezdődik a román állampolgárok széles többsége által igényelt változás. Ebben a pillanatban tagja-e még a kormánykoalíciónak a PSD?
Ma talán még igen, hogyha kimondottan a jogi oldalát nézzük, hisz a miniszterek lemondását nem fogadta el még az államelnök. Ezt államelnöki dekrétummal, rendelettel kell elfogadni az alkotmány értelmében, és a lemondás után ideiglenesen maximum 45 napra lehet kinevezni ügyvivő minisztereket. A koalíció összetétele politikai szempontból módosult. Ez azt jelenti, hogy ma a koalíciónak már nem tagja a szociáldemokrata párt, a PSD. Ebből a szempontból is van alkotmányos előírás, ez tehát, ha még picit értelmezhető is, azt jelenti, hogy előbb-utóbb új kormányt kell alakítani, új koalíció szükséges, új parlamenti többség, hogy a kormány az többségi kormányzás vagy egy kisebbségi kormányzást fog jelenteni, az majd kiderül a következő napokban, hetekben. Ami a mi szempontunkból, az RMDSZ szempontjából fontos, hogy erre az átmeneti időszakra biztosítani kell a kormány működését, az intézmények működését, például a mezőgazdasági minisztériumnál nagyon fontos, hogy a következő napokban, hetekben a támogatások végre kifizetésre kerüljenek, azok, amelyek már hetek óta, hónapok óta a pénzek a gazdák számláin kellene legyenek. Az egészségügyi minisztérium szempontjából, amelyet Cseh Attila fog vezetni az ideiglenes mandátum idején, az a legfontosabb, hogy a nagy beruházások azok tovább menjenek, a penerezés, a nagy uniós alapokból finanszírozott beruházások haladjanak, és minél több augusztus végéig lezárásra, befejezésre kerüljen. Tehát van munka bőven, biztos, hogy nem jött jókor a szociáldemokraták kilépése, de ez az ő döntésük volt, az RMDSZ nem foglalkozik azzal, hogy más pártok miért, mikor, mit döntenek. Az adott helyzetben próbáljuk a legjobb tudásunk, belátásunk szerint a munkát végezni.
Mi a szándéka a PSD-nek ezzel a tettel, hiszen ez nem nagyon meggyőző, ez a tett húzavona, előzte meg hosszas húzavona. Ők azt mondják, hogy gyakorlatilag Bolozsánnal van bajuk, ők igazából részei maradnának ennek a kormánynak, csak nem kérik Illié Bolozsánt, mert amúgy is miniszterelnök váltás lenne, ugye mandátum fél idejénél egy gyengébb miniszterelnököt szeretnének, hogy amennyiben majd PSD és miniszterelnök következik, akkor hát ne legyen akkor a szakadék kettejük között, hiszen Bolozsán, én úgy gondolom, hogy valódi reformokat akar ebben az országban, nem tudom, ez belülről hogy látszik.
Természetesen nem tudjuk mi a PSD saját számításait, belső elemzéseit, nem tudjuk egészen pontosan, és nem is a mi dolgunk, hogy mikor, miért, mit cselekednek. Az biztos, hogy egy koalícióban utolsó szava mindig a miniszterelnöknek van. Független attól, hogy hány párt van a koalícióban, milyen koalíciós megállapodások vannak, minden egyes nehezebb döntésnél vannak bizonyos nézeteltérések vagy más vélemények. Ez egy csapatban természetes és előfordul. Az utolsó szót mindig a miniszterelnök mondja ki, és ez valószínű zavarta a szociáldemokratákat. Egy reformmal teli időszakban nagyon sok nehéz döntést kell meghozni, és ilyenkor főleg sokszor nézett eltérések vagy véleménykülönbségek alakulnak ki. A mi szempontunkból a legfontosabb az, hogy egyrészt az állam működési költségeit folyamatosan lehessen csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy különböző reformintézkedéseket gyakorlatba kell ültetni, az állami vállalatokat, főleg azokat, amelyek veszteségesek, azonnal be kell zárni, azok, amelyek megváltozhatnak, hatékonyabbá válhatnak, azokat át kell szervezni, amelyek eredményesek és nyerességesek, azokat részben egy 5-10-15%-kal tőzsdére lehet minden további nélkül vinni. Ez a személyes meggyőződésem is, hisz van nagyon sok olyan jó, pozitív példa, amely bizonyítja, hogy egy román állami, romániai állami vállalatnak a tőzsdén való listázása részleges, tehát nem teljes eladás, fontos, hogy nem a stratégiai vállalatoknak nem a teljes eladását támogatom én sem, de a részleges értékesítés tőzsdén, a tőzsdén való listázás az jót tett a cégnek, átláthatóbb, nemzetközi standardoknak megfelelő menedzsment lesz megkövetelve attól a pillanattól az illető vállalatnál. Nyereségessé váltak ezek a vállalatok, a legjobb példa talán a hidroelektrika, amely a tavaly is több mint 1 milliárd eurót fizetett be a román állam kasszájába, és nyereségesen tud működni, és még mindig az egyik legalacsonyabb energiárat tudja biztosítani, akár közvetlenül a háztartásoknak is, a fogyasztóknak. Tehát itt vannak olyan témák, amelyek körül kialakulnak a véleménykülönbségek egyértelműen. Itt a szociáldemokraták egy ilyen nehéz periódusban hoztak egy ilyen döntést, azon túl, hogy tiszteletbe tartsuk a döntésüket, ami biztos, hogy mi egyet kell értsünk vele, de nem is a mi dolgunk, hogy ezt kritizáljuk, vagy ezt megítéljük.
Igen, ez sérti igazából a szociáldemokratákat, hogy ezek a reformintézkedések most már hát elérték őket is, az ő jó embereiket?
Elképzelhető, nem tudom én ezt személyesen megítélni, elképzelhető ez is, elképzelhető az is, hogy az ők javaslataik nehezebben kerülnek elfogadásra esetleg a koalíción belül, hisz nem a liberális párt javaslatai. Nehezményezhetik azt is, hogy egy keménykezű vezető Idil Bolozsán nehéz időkben nem is lehet puha kezű vezetővel reformokat gyakorlatba ültetni. Amikor meghoz egy kormány 100 nehéz döntést, biztos, hogy mind a 100 nem lesz tökéletes. Vannak közötte kevésbé jó döntések is, ezeket sajnos egy-egy ilyen periódusban be kell vállalni. Fontos az, hogy a döntések nagy része jó irányba vigye a gazdaságot, jó irányba vigye az államigazgatást, hogy csökkenjen a működési költség, hogy több pénz maradjon beruházásra, és hogy megértse az apparátus is, és a miniszterelnök is utóvégre, hogy kimondottan költségcsökkentésekkel, megszorításokkal nem lehet egy nagy deficit problémát, krízist megoldani. Egyetlen országnak se sikerült ez, se Európában, se más kontinensen, és folyamatosan figyelni kell arra, hogy az egészséges gazdasági működés, fejlődés, növekedés, gazdasági növekedés az fókuszban, prioritásként ott legyen. Ez a következő hónapoknak a kihívása Romániában is. Ezért kell nagy figyelmet szentelni a beruházásoknak, ezért kell nagy figyelmet szentelni az új közalkalmazottak bérezésének, ezért kell már most elkezdeni a jövő évi nyugdíj újraszámolás és kiigazítás előkészítését, tehát 2027-ben már nem lehet fenntartani tovább a nyugdíj stoppot, tehát minimum az inflációval növelni kell a nyugdíjakat, és ezeket elő kell időben készíteni, hogy ne november-decemberben jövő legyen fel a kormány, hogy ja Istenem, mi történik, hogyha ezt meg kell csinálni. Ezek fontos dolgok, ezekkel foglalkozni kell, és ez a kormány, a koalíció dolga, azoknak a minisztereknek a dolga, akik épp azt a tárcát vezetik.
Igen, a kérdés az, miniszter úr, hogy ilyen zavaros körülmények között van idejük, lesz idejük a minisztereknek, tárcavezetőknek ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkozni?
Hát a tárcavezetőnek egyéb dolga nincsen. A miniszternek az a dolga, hogy vezesse a minisztériumot, most független attól, hogy liberális úszerétől van-e, RMDS nevezte ki, a demokrata. Most elmentek a szociáldemokraták, lehet, hogy visszajönnek, ők azt mondják, hogy szeretnének jönni egy koalícióba, azonban olyan feltételt támasztanak, amelyet az ő partnerük, akivel az elmúlt 5 évben dolgoztak, az nem fogadja. Tudni kell azt, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok, hogy emlékeztetni kell mindenkit rá, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok 2021, azt hiszem szeptembere óta, augusztus, szeptember, október, akkor volt az új kormányalakítás, azóta együtt kormányozzák az országot. Tehát ők a két legnagyobb párt, 2024-ig az RMDS mellett ők voltak kormányon, 23-tól 24-ig csak ők maradtak kormányon, 25-ben végig kormányon volt mind a két párt, és 26-ban is itt voltak mind a ketten. Tehát ezek után a két kis pártra nem is illik mutogatni, nincs is jelenleg ilyen mutogatás, de azt tudni kell, hogy a két nagy párt dönti el a koalíció sorsát. Egy uszerés, esetleges kilépés az nem állítja feje tetejére a politikai számításokat, az RMDS-nek a százaléka nem elég ahhoz, hogy bármiféle jelentős változás történjen, ezért a két legfontosabb párt, aki felelősségteljesen kell viszonyuljon ezekhez a helyzetekhez, az a liberális és a szociáldemokrata, vagy a szociáldemokrata és a liberális, a sorrend teljesen mindegy.
Azt mondják a szociáldemokraták, hogy remélik megkezdődik egy olyan lépés, vagy egy olyan folyamat, amely a román állampolgárok széles többsége által igényelt. Mire gondoltak a PSZD-sek? Én most annyival azt kérdezem öntől, hogy mennyivel karcsúsodott a román államapparátus az elmúlt 8-9 hónapban? Itt a központi intézményekre gondolok főleg.
Vannak próbálkozások az adminisztráció csökkentésére, a mezőgazdasági minisztériumnál is például egy teljes átszervezés van folyamatban, más állami intézményeknél is terítéken van az karcsúsítás, az átszervezés, ilyen például az országos pénzügyi hivatalok rendszere, ahol van már egy lentről felfele érkező javaslat, hogy hol kellene megszüntetni pénzügyi igazgatóságokat, osztályokat, adóbehajtási osztályokat. Tehát ilyen folyamat szinte minden minisztériumban van. Természetesen, hogy a polgárok azt szeretnék, hogy ez nagyon gyorsan és sokkal hatékonyabban lepörögjön, lezáruljon. A rendszerben van egy ellenállás, azt le kell győznie, és ez a minisztereknek a dolga, hogy ezeket az ellenállásokat a rendszerben legyőzzék, hogy hatékonyabbá tegyék a működést, és kevesebb, kisebb költséggel lehessen az állami apparátus fenntartani. Ahogy a PSZD mire gondolt, nem tudom megmondani, tényleg nem tudom, hogy mire gondolt a PSZD, lehet, hogy arra gondolt, hogy 75% az országnak azt mondja, hogy nem túl jó az irány, lehet, hogy arra gondoltak, hogy Bolozsán miniszterelnöknek csak 25%-os támogatása van, azóta gondolom, hogy felment egy hét alatt 35-re ennek az akciónak köszönhetően, tehát ezek nagyon-nagyon képlékeny dolgok, nem tudom, hogy mire gondolhattak.
Igen, miniszter úr, mi kell, hogy történjen az elmúlt, vagy az elkövetkező 45 napban ahhoz, hogy stabilitás legyen? Hát én megmondom önnek őszintén, egy kicsit szkeptikus vagyok a jövőt illetően.
Nehéz meghatározni Romániában, mit jelent a stabilitás, mert a statisztikát nézzük, akkor a román pártok statisztikailag 10 hónapot bírják együtt, annélkül, hogy összevesznének. Vagy
hát
hogy
ez most nagyjából ott vagyunk, nem? 10 hónapnál.
A tavaly a 10 hónap az 8-at jelentett, 7-8-at jelentett, mondjuk más okok miatt. 2021-ben 8 hónapot jelentett, utána volt 2 másfél éves periódus, most eljutottak a 10 hónapig, tehát statisztikailag ott vagyunk valahol, hogy mindig egy újra tervezés van, mint a GPS-nél, valahol 10 hónap környékén. ezt ismét hozták a formájukat a román pártok, nem tud mit ezzel kezdeni az RMDS sem, és az erdélyi magyarok sem tudnak ezen sajnos változtatni. Ez a román politika, amelyben mi is leledzünk. Ehhez kell alkalmazkodni. Bízok abban, hogy a 45 nap alatt a két nagy párt kap egy kompromisszumos megoldást, akkor ismét lehet egy stabil 60% körüli parlamenti többséget összegyűjteni a következő kormány mögé. Az biztos, hogy 45 nap múlva legkésőbb új kormány kell alakuljon. Hogy milyen többséggel, azt nehéz most megmondani, az ki fog derülni valószínűleg a következő hetekben.
Mai meghívottam Táncos Barna miniszterelnök helyettes ügyvivő mezőgazdasági miniszter, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Nyagási urat! Üdvözlöm Táncos Barna miniszterelnök helyettest! Tamás vagy Gudvar, erről még egyszer. Én nagyon szkeptikus vagyok a következő 45 évre is, a következő 50 napra is, akárhány napra.
A 45 évre azért ne legyen.
45 napot akartam mondani.
Igen, gondoltam.
És utána való időszakra is, ami elkövetkezik, mert sajnos Románia egy olyan ország, amelyikben itten politikai, társadalmi stabilitás a demokráciában még idáig nem tapasztalható. Volt már 50 kormány, vagy 25, vagy 30, vagy hány. Már az RMDS volt ellenzékben is, volt kormányon is, annyit nem tudtak elérni 35 év alatt, hogy legyen egy autonómia a székelység és a magyarság részére, semmilyen nevezendő jelentősebb megvalósítást a magyarságnak nem tudottak az RMDS-t elérni. Akár hol volt, akár hogy volt.
Mondja kérem, mi a kérdése, mert kevés
az adás időt. Az, hogy ebből Gálickő mikor lesz, mert ezekkel a román pártokkal összeállni idáig is teljesen fölösleges volt, most is teljesen fölösleges, mert ezek csak minket átvertek mindig, és ezután is csak át tudnak verni, és csúfolkodnak, és meggyaláznak, és megaláznak, úgyhogy teljesen fölösleges velük tárgyalni, se ellenzékbe, se kormánypárton, mert ezek nem tartották be sohasem egy ígéretüket, se egy szavukat se, és minket abszolút nem vesznek úgy, hogy mi vagyunk itt ezer éve, ők pedig csak vendégek itt a Székelyföldön, vagy Erdélybe, és úgy kéne viselkedjenek, hogy mi vagyunk a gazdák, ők pedig csak vendégek, és akkor úgy kezeljük egymást, úgy, igen, ahogy illene a régiségünk.
Jó, köszönjük szépen, után, hogy ezt elmondta nekünk. A baj, én szerény véleményem az, hogy a demokrácia a többség döntésén alapszik, de miniszter úr válaszoljon erre a felvetésre.
Tiszteletben tartom Tamás véleményét, ugye nem muszáj a véleményeink egyezzenek. Az a vélemény az, hogy a román társadalom itt Erdélyben vendég, mi vagyunk a gazdák. Na, tehát erről tényleg nincs amit egy rádiós beszélgetésben túl sokat vitáznunk. Az őszintesség és a valóság azonban az, hogy bárki meglátogathatja a déli megyékben a vidéket, meglátogathatja Székelyföldet, megnézheti, hogy milyen különbségek vannak, akár beruházások, akár más szempontból ezek között a vidékek között. Valóban Székelyföld és talán Erdély sem egy iparosodott régió, ezért megvannak a jellegzetességei, és ez néha torzít akár az egyfőre eső jövedelem szempontjából is. Vannak olyan statisztikák, amelyekkel talán nem büszkélkedhetünk, de én úgy gondolom, hogy életszínvonal szempontjából nincsen semmiféle szempontban elmaradva Székelyföld. Infrastruktúrás és fejlődés szempontjából nem kell a vidéken és a városokban szégyenkezzünk. Lehetne sokkal jobb, ez is igaz, lehetne sokkal jobb, hogyha nyugaton keresünk példát, és összehasonlítjuk magunkat a nyugati államokkal, akkor persze, hogy van még ahova fejlődni, és sokat kell még azért dolgozni, hogy elérjük azt a szintet. Figyelembe kell vennünk azonban azt is, amit a Gyagási úr mondott, hogy a 7%-unkkal meg kell győzzünk még egy 90-valahány százalékot a parlamentben, vagy legalább egy 45-öt hogy a mi javaslataink átmenjenek. Az RMDS azért van kormányon az esetek, vagy minden esetben, hogy, mert onnan hatékonyabban lehet a mi közösségünknek eljuttatni azt, ami jár, mert különben csak jár és nem jut.
Igen, miniszter úr, ügyvívő mezőgazdasági miniszterként kérdezem, ebben az,
nem vagyok,
vagy az,
nem
az lesz hát hamarosan.
De... mert a rendelet megjelenéséig még csak javasolt miniszter vagyok, de elképzelhető, hogy napok kérdése is az is megtörtént.
Az elkövetkező 45 napra bár feloldja azt a hírstopot a mezőgazdasági minisztériumban, ami most van? Tudja, ön is hallotta bizonyára többször, hogy éppen a Hargita megyei ápia igazgatóval sokszor tájékoztatjuk a gazdákat. Apropó kifizetések, reméli, hogy meg lesznek ezek a kifizetések. Szóval sokszor tájékoztattuk őket arról, hogy mi várható, ugye most zajlik, ha jól tudom, a kérések leadása, ez meg van tiltva az igazgatóknak. Így hogy lehet kommunikálni a gazdák felé, a nép felé, hogyha miniszter ezt megtiltja?
A konkrét tiltást még nem láttam, hallottam róla én is. Én soha nem vezettem be semmiféle ilyen tiltást, egyetlen intézményben sem, ahol dolgoztam, vagy amelyiket vezettem. Úgy gondolom, hogy minden felelős középvezető minden információt meg kell adjon a polgároknak arról a tevékenységről, amit ő éppen végez. Ne politizáljon, ne szóljon bele olyan dolgokba, amelyek az ő kompetenciáját meghaladják, de a tisztességes tájékoztatás az nem csak lehetőség, hanem kötelesség is minden közép- vagy csúcsvezető számára. Egy megyei vezető, egy országos intézmény vezetője vagy alelnöke pont úgy köteles tájékoztatni a polgárokat, a gazdákat ez esetben, a mezőgazdaságban, ahogy tájékoztatnia kell a miniszternek is az egész közvéleményt. És ez egy jól szervezett kommunikációs és világos szabályokon alapuló rendszerben minden további nélkül tud működni, annélkül, hogy kézi vezérléssel valaki a minisztérium szintjén megpróbálna akár megakadályozni, vagy irányítani ezt a kommunikációt.
Igen, hát sajnos ez történt az elmúlt időszakban. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Táncos urat!
Jó napot kívánok!
És hogy mondjam el, hogy az égiek meghallgattam kérésemet, mert szerettem volna mi hamarabb beszélni önnel, és lám teljesül. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit lehet csinálni egy olyan polgármesterrel, aki habár a törvény előírja, hogy kötelességük a törvénytelenül kiállított birtokleveleknek a kijavítása, nem teszik. És mikor megkérdem, hogy miért nem, hát a válasz az, hogy egy D betűvel kezdődő intézmény alkalmazottaitól félnek. Hát a baj megcsinálni nem féltek?
Igen, nem értettem jól a betűt, de aztán rájött.
D betű.
D, igen.
D betű, D-nél. Ez a kérdésem, hogy mit lehetne tenni, mert én nem szeretnék hosszantartó törvényszéki eljárásból sem részt venni, sok idegességet és sok pénzt költeni azért, amit ők tettek. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig hát legyen szíves, világosítson fel, mert én józan paraszti észsel úgy veszem, tehát úgy számolok, hogyha eladjuk a vízelektrikának a 10%-at, vagy 15-öt, nem tudom mennyi, tehát 10 és 15-ről van szó, akkor az azt jelenti, hogy az aranytojó tojásnak nem a tojását adjuk el, hanem az aranytojó tyúknak egy részét. Én szerintem az a pénzt, amit a tőzsdén kapnának most azért a 15%-ért, az nem fedezné a hidroelektrika nyereségének az 5 éven behozondó jövedelmét. Tehát világosítson fel, legyen szíves, mert én nem értem, én nem adnám el semmiféleképpen, mert ahogy mondják, az idő ember se egyik napról a másikra gazdagodott meg, hanem hosszú idő alatt. Igen. Tehát türelmesen és hosszú éven áttartó jövedelem többet ér, mint a rövid és hoppá haszon.
Jó, köszönjük szépen. Hát itt a miniszter úr engedje meg, hogy hozzáfűzzem a saját véleményemet. Nem a hidroelektrika eladásáról beszélt, hanem a veszteséges állami vállalatok eladásáról, amelyek nekünk sok pénzünkbe kerülnek, az adólejeinkből fedezik azt, hogy ott képtelen fejlődésre és vezetésre képtelen vezetőség van ezeknek a vállalatoknak az élén, és ezért kell ezt megtenni, nem, miniszter úr?
Nem egészen. Jó a kérdés, és köszönöm a kérdést. A polgármester úrral kapcsolatosan azt mondanám, azt javasolnám, hogy műsor után kollégáim felhívják, nézzük meg, hogy melyik hivatalról van szó, megpróbálok segíteni. Úgy gondolom, hogy adminisztratív úton rengeteg problémát meg lehet oldani visszaszolgáltatási ügyekben, annélkül, hogy a kedvezményezett, aki a területet vissza kell kapja, vagy már visszakapta, az perhez kelljen forduljon. Szívesen segítek abban, hogy felvesszük a kapcsolatot a polgármester úrral, és megpróbálunk segíteni. Az állami vállalatok értékesítésénél azt mondtam az előbb is, hogy a veszteségeseket be kell zárni, azért, hogy ne okozzanak több veszteséget az államnak. A nyereségesek közül pedig, hogyha azt a pénzt, amit az értékesítésből megkap az állam, az további befektetésre, akár az illető vállalat fejlesztésére fordítja, akkor akár a maradék 90% többet fog jelenteni egy-két év után, mint most a 100%. A stratégiai vállalatoknak a teljes eladását nem támogatom, de azzal, hogyha valaki egy vállalat tőzsdére kerül, olyan kötelezettségeknek kell megfeleljen, amelyek a nyereségességét segítik elő, vagy növelik. És a maradék részvény többet fog érni, mint most a 100%. Tehát ezt a világon minden egyes demokratikus, normális, fejlődő országban megteszik, hoznak be plusz tőkét, amivel fejleszteni lehet a gazdaságot, és ez nem ördögtől való. Nem hiszem azt, hogy akár a romgázt, akár a nukleárelektrikát, akár a hidroelektrikát el kellene adni. Nem tartom jónak, hogy teljes mértékben eladta, vagy szinte teljes mértékben eladta az ország a Petromot. Az OMV-nek nem volt azért túlságosan jó döntés. Ma az ország kiszolgáltatott helyzetben van, Románia, nem úgy, mint Magyarország, amely sokkal több eszközhöz tud nyúlni egy krízis folyamán.
Ebben a pillanatban.
Ebben a pillanatban, mivel rendelkezik a MOL többségi tulajdonával. A többségi tulajdon megtartása nagyon fontos, arról nem mondanék le én se soha a stratégiai vállalatok esetében, de plusz forrás bevonásra alkalmasak ezek az 5-10-15% értékesítése, mert az csak jót tesz a gazdaságnak, egészségesebbé teszi azt a vállalatot, és fejlődési lehetőséget jelent. És ha már arról beszéltünk, hogy ki mikor miből gazdagodott meg, ezek akár módszerek is, amelyek gyakorlatban alkalmazott a legjobb közgazdászok, és a viccben is szereplő nemzetek is alkalmazzák ezeket a módszereket.
Igen, egy hallgató írja SMS-ben, engem érdekelne, hogy most, hogy az RMDS kapta az egészségügyi minisztérium vezetését, nem szeretnék-e megoldani az egészségügyi rendszerben dolgozó kémikusok és biológusok kálváriáját? Van már az asztalukon egy kész törvénytervezet a megoldásra, csak végig kellene nyomni. Köszönöm, Szilárd írja. Szóval most ön nem, nem szaktárca vezető, de...
Hozzám is eljuttatt a tőlem került Rogobetehez ez a javaslat, a Szilárd javaslata. Tudom, hogy miről van szó konkrétan, a Szilárd javaslata ott már Rogobetenél, a folyamatot Rogobete miniszter el is indította. Valószínű, hogy fel tudjuk gyorsítani a Csák Attila adminisztrálása alatt, és bízok abban, hogy meg tudjuk oldani a biológusok problémáját, hisz nem korrekt az, hogyha egy ilyen szervezet nem engedi a szakembereknek a munkához való, mondjam azt, hogy munkához való jogát korlátozza, bizonyos kifogásokat felhozva, melyek nem törvényesek, nem jogosak.
Hallgatót köszöntök újra, halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves szerkesztővet, sorák hívottat is.
Tessék mondani.
Én Károly vagyok szerkesztő. Két témát szeretnék földobni, két kérdést.
Igen.
Szerintem Bolozsán miniszterelnök úr azért nem közkedvelt az emberek között, mert ugye ezt az intézkedéseket, amik a magánembereket érintették, azt nagyon gyorsan bevezette. A többi intézkedés, ami ugye az állami alkalmazottakot, a nyugdíjakot, ezeket a dolgokat érinti, ezeket nem tudja valamilyen oknál fogva, hát remélem nem azért, mert nem akarja, de nem tudja bevezetni. A másik kérdésem az a miniszter úrhoz, hogy miért van az, hogy ezt a minisztériumoknak a vezetését, ezt pártokhoz akarják kötni, tehát miért nem azt csinálják, hogy Józsi bácsi a legjobb mezőgazdász Romániába, akkor ő legyen a mezőgazdasági miniszter. a másik a legjobb katona, akkor ő legyen a hadügyminiszter. Tehát mindig azon vitatkozunk, hogy melyik párt kapja a bizonyos minisztériumot. Erre igen. Szeretné egy választást. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm a kérdést, kezdeném a másodikkal. Ha megnézzük a kormányok kialakítását bárhol a világon, tehát akár szűkebb környezetünkben, Európában is, szakpolitikusok vezetik a kormányban a tárcákat. Úgy gondolom, hogy minden politikusnak ki kell választani azt a területet, ahol megpróbál elmélyülni, és az illető területet a lehető legjobban megtanulni, megismerni, a csinyát, binyát az illető területnek elsajátítani, ahhoz, hogy minél jobb döntéseket hozzon. Természetesen egymagában nem fog tudni sem elemezni, sem dönteni. Olyan csapatot kell kialakítson mindig, aki vagy amely a teljes rálátást biztosítja, és az elemzéseket, az opciókat, az alternatívákat a döntéshozók elő terjesztik. A kimondottan szak vagy technokrata vezetést kipróbálták több helyen, de főleg egy krízis periódusban, amikor nehéz döntéseket kell meghozni, politikai támogatás és politikai vállalás nélkül nincsen krízis menedzsment egy kormány szintjén. Hisz azok az emberek, akik a nehéz döntéseket meghozzák, azok, ha nem kapnak parlamenti politikai támogatást, akkor hamar elbuknak. Ez történik most például, a nehéz döntések meghozatalában eltűnik a szociáldemokrata politikai támogatás Bolozsán mögül, és még egy ilyen erős politikai pozícióval rendelkező miniszterelnök is támogatás nélkül maradhat. Mert a természetes reakciója a társadalomnak az az elégedetlenség, és az elégedetlenség a szavazat megvonástól eredményez, és a szavazat megvonás azt jelenti, hogy az illető pártnak csökken a népszerűsége és a támogatottsága a parlamentben. A pártok pedig azért küzdenek, hogy a parlamentben egy erős pozíciót meg tudjanak szerezni, hogy azáltal ismét kormányra kerülhessenek. Tehát én nem hiszem azt, hogy főleg krízis periódusban a technokrata, szakember típusú vezetés a kormányban megoldható. Ezek a szakemberek, ezek ott kell valóban üljenek a döntéshozó asztalnál, vagy döntéshozatali asztalnál, és megfelelő tájékoztatást, alternatívát kell a döntéshozó elé terjesztenek, a döntéseket pedig politikailag vállalnia kell valakinek. Volt Romániában ilyen úgynevezett technokrata, szakember kormány, Csolos miniszterelnök vezette akkor, hamar bele is buktak, mert főleg az ilyen nehezebb időszakokban a politikai támogatás nélkül szerintem a kormányzás az nem lehetséges.
Igen, újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Csongor vagyok. Van 3 A4-es lap kérdésem, de...
Jó, adok 30 másodpercet, mert vége felé közeledünk a műsornak.
Én tudom, nagyon jól követtem a tisztelt miniszterúrnak a véleményét, magyarországi dolgokkal kapcsolatban. Két témáról szám. Maga a személy, az embernek a személye, az mit mond önnek magánautón, és a másik pedig, hogy annyiféle részből van összetéve, most már lássuk, hogy kit nevezte ki jobbra-balra, az mind-mind volt azok az emberek, akik nem adták meg nekünk a kettős állampolgárságot akkoriban. Tehát önnek a véleménye, hogy ez hosszú távon, mert most minden azért nem tudok rövid távú kérdéseket tenni, mert egy év múlva egészen másképp állok él. Nagyon sok minden összetevő van. Már lássuk, hogy milyen következmények. A másik pedig az, hogy az itteni helyzet. Nagyon sok választásunk nincs. Én se vagyok megelégedve, valahogy középen helyezem el magamat, az RMDSZ, de ő képvisel minket, és nem akarom azt az időt megtapasztalni, hogy ne legyen képviseletünk. De ha így haladunk, nagyon nagy a széthúzás, már csak körülöttem látom. Szerintem az 5% nem lesz meg, mert nem úgy van, hogy egy orosz vezető mondta, hogy nem azt számít, hogy mit hogy választunk, hanem kiszámolja. De erre az RMDSZ-nek van valami jövőképe, még ha messze is van, de nagyon szét vagyunk húzva a magyarországi választásból kiindulva is, de viszont a lépések, amik vannak, én szerintem jól csinálják, és csak az a helyzet, hogy nem tudjuk megbecsülni az, ami van. Mert annyi minden nem értünk volna el önök nélkül, hajók, ha rosszak ma vélemények, és az emberek természetesen nagyon jó, hogy így vannak.
Igen, köszönjük szépen.
Egészséget.
Köszönjük. miniszter úr, van
két köszönöm szépen a kérdéseket. A személyt illetően megtanultam az elmúlt 15-20 évben, hogy ha politikában eredményt akarunk elérni, akkor a személyt az eredmények és a politikai véleményei tettei alapján kell megítélni. Személyként tetszethet, hogy nem tetszik nekem például a miniszterelnök, ettől függetlenül vele kell dolgoznom, és ebből a helyzetből kell kihozzam a legjobbat a magyarság, az erdélyi magyarok számára, hisz ők küldtek ide például engem, hogy ebben a tisztségben dolgozzak. Hasonló a helyzet. Én azt mondom, hogy a Magyar Pétert illetően, meg gondolom, rá vonatkozik a kérdés. Van pozitív visszajelzés az első 10 napban, első egy hétben. Az erdélyi magyarokat szereti, támogatni szeretni, meg fogja nézni, az eddigi támogatások milyen formába kerültek elköltésre, és az a szerzett jogokat nem akar megszüntetni. Ez egy határozottan pozitív elemzés, vagy pozitív jelzés az első héten. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy tudatában van annak, hogy az erdélyi magyarok milyen opciója volt a választáson, ezt elfogadja, ugyanúgy, ahogy mi is el kell fogadjuk, hogy összességében a magyarországi választásokon a többségnek milyen opciója volt. Tehát ez most már nem személy kérdés, hanem ez egy közös együttműködésnek a kérdése, hogy képesek vagyunk-e együtt tovább menni. Az RMDS-et illetően pedig ugye a kérdés az, hogy meg tudjuk-e győzni az erdélyi magyarokat arról, hogy a nehéz döntések ellenére az egység és a közös fellépés fontosabb, mint a személyes esetleges sérelmek. Volt példa arra, hogy össze tudtunk zárni ismét, és tovább tudtunk együtt menni, nem is egyszer. Volt sajnos a Kárpát-medencében példa arra is, hogy a sértődések, a személyes elégedetlenségek és esetleg a rossz döntések oda vezettek, hogy az egység megbomlott, és Szlovákiában például azóta se tudták még egyszer rendesen összerakni. Ez nekünk, erdélyi magyar politikusunknak a dolga, hogy a következő 2 évben bebizonyítsuk, hogy képes az erdélyi magyar politikai érdekvédelmi szervezet, az RMDS továbbvinni ezt a feladatot, és az erdélyi magyarok érdekében dolgozni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Még egy SMS itt a végén, Lajos írja, jó napot kívánok, javasolnám az eljövendő mezőgazdasági miniszternek egy a proekonomika pályázatokhoz hasonló pályázat elindítását, ahol mezőgazdasággal foglalkozó fizikai személyek is pályázhatnak, nem csak vállalkozók. Ezt írja tehát Lajos, ez megfontolandó, de erre már nem maradt időnk, hogy reagáljon. Mai meghívottam Táncos Barna miniszterelnök helyettes ügyvivő mezőgazdasági miniszter volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.